Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Bibliaiskola 20. alkalmán. Sok mindenről beszéltünk már, és ezen az alkalommal, illetve a következő alkalommal valamit le akarok zárni. Már több alkalommal is a hívő ember életútjáról beszéltünk. Vagy, ha kicsit másképp fogalmazzuk meg, arról beszéltünk, hogy hogyan lesz a nem hívő emberből hívő ember, és annak a fejlődése, a hívő ember fejlődése hogyan néz ki, milyen lépcsőfokokat lehet megkülönböztetni a hívő ember életútján, és hát annak a témának lassan a végét járjuk, ezért a mai napon az elején egy kicsit össze szeretném foglalni, hogy miről beszéltünk eddig, mert tudom, hogy az nagyon sok volt, és lehet, hogy a sok részlet miatt elveszítettük az összképet, és ezért gondoltam, hogy jó lenne itt az elején a rómaiakhoz írt levélből egy szakaszt olvasni közösen. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezete, első 17 versét nézzük meg. Egyébként a bibliaolvasó kalauzunk azt javasolja, hogy majd húsvéttől pünkösdig ezt olvassuk. Minden nap egy picit. Ami nagyon jó ötlet, mert ugye eddig azt javasolt a bibliaolvasó kalauzunk, hogy Máté evangéliumában olvassuk az Úr Jézus életét, akkor húsvétre az össze is áll a fejünkben nagyjából. És Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében elmagyarázza, hogy mi hasznunk van abból, amit az Úr Jézus tett. Ez mindig nagyon fontos kérdés. A heidelbergi KT-ban többször is előfordul az a kérdés, hogy hát nagyon szép, amit tanultunk, nagyon szép, amit hallottunk, de mi hasznunk belőle? Mire volt ez jó? És azt magyarázza nekünk Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Nem könnyű levél, előre mondom, de nagyon fontos. Tehát a rómaiakhoz írt levél 8. fejezete, az első 17 versét olvasom. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös teszthez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Eddig Isten írott igéje. Itt Pál apostol hívő embereknek írt, és arról ír, hogy milyenek voltak korábban, amikor még nem tértek meg, és milyenek ők most, és mi történt közben. Mi történt a mennyben, és mi történt a földön. A kiinduló pont az, hogy arról a múltkor is beszéltem, amikor a Szentlélekről tanítottam, a kiinduló pont az, hogy az ember önmagától nem ismeri az Isten igazságait, és nem is képes rá, mert azokat csak Isten lelke tudja megmagyarázni. Ezért az ember úgy, hogy megszületik, alapesetben annak alapján tájékozódik a világban, amit a testével lát, amit tud érinteni, amit az agyával fel tud fogni, és múltkor ugye mondtam, hogy mi azt gondoljuk, vagy sokan azt gondolják, hogy hát ez a legmagasabb fok, amit elérhet egy ember, hogy csak az eszét használja, viszont a Biblia arra tanít bennünket, hogy az emberi agy újjászületés nélkül csökevényes. Sok mindenre nem képes. Mondjuk még használhatjuk, és elég okos lehet az az ember is a maga módján, aki nem ismeri az Istent, csak sok minden kimarad a gondolkodásából, és ezért hamisan látja a valóságot. Nem az igazság szerint, hanem csak a saját esze szerint, amely nem is képes arra, hogy befogja, vagy befogadja a teljes igazságot. Az a kiinduló pont. És beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy ez megváltozzon, Istennek kell valamit tennie. Ugye az ember képtelen arra, hogy megértse az Istent, nem is akar Isten felé közeledni, ha csak az Isten nem tesz csodát. És ugye az az újjászületés. Isten belenyúl az ember életében, Isten belenyúl az emberi természetbe, és adja a képességet arra, hogy az ember felfogja az Isten igazságát. Vagy legalább valamit felfogjon Isten igazságából. És az ember elkezdi érteni az igéhirdetést, vagy a Bibliát, amikor olvassa, vagy egy keresztény könyvet, amiben valaki magyaráz dolgokat a keresztény életről, és valamikor ez az ember egészen addig jut el, hogy felfogja, hogy hát ez az igazság. Hát ez kell neki. Ő is egy bűnös, ahogy a Biblia mondja, és neki szüksége van bocsánatra, és tudatosan igent mond mind arra, amit Isten eddig neki mondott. Ugye ezt nevezzük megtérésnek, amikor az ember tudatosan igent mond azokra a dolgokra, amelyeket azért tud megérteni, mert Isten már újjászülte az illetőt. Ugye ez a hitnek a lényege, a hit az azt jelenti, hogy én belsőleg azonosulok azzal, amit Isten mond. Én is azt akarom, amit az Isten. Én szeretnék tetszeni az Istennek. Úgy, ahogy vagyok, és azzal is, amit mondok, és azzal is, amit teszek. Tehát Isten teszi az első lépést, amikor az ember tudatára jut az Isten üzenete, akkor megtér, és a megtérés után az embernek van hite, igaz hite. Mert ugye igent mondott arra, amit Isten kínált, amit Isten mondott neki. És hitből van az üdvösségünk. Ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy az ember belsőleg komolyan, tudatosan igent mond Isten igényére, akkor egyszerre két dolog történik. Egy dolog a mennyben, és egy dolog a földön. A mennyben Isten azt mondja, hogy hát ez az illető elfogadta az Úr Jézus áldozatát. Jaj, de jó. Akkor az Úr Jézus áldozata miatt én eltörlöm ennek az embernek a bűneit a könyvemből. Úgy szoktam mondani, hogy az Úr Jézus elfedezi a bűneinket az Isten színe előtt. Ugye ez történik a mennyben. Azt mondja Isten, hogy abban a pillanatban, hogy ez az illető elém kerül, akkor jelentkezik az Úr Jézus, hogy hát én meghaltam a bűnöket, és ez az ember elfogadta a bűnbocsánatot az én kezemből. Tehát ez az ember meg van bocsátva a mennyben. Ez a megigazulás, vagy igaznak nyilvánítás, ez Isten csinálja a mennyben, és akkor fogjuk hallani az ő szájából, amikor majd a feltámadás után az ő bírói széke előtt állunk. És akkor megnyitják a könyveket, és akkor mindenkiről kiderül, hogy elfogadta a bűnbocsánatot, vagy nem. És akkor Isten vagy azt mondja az illetőn, hogy ez egy igaz ember, vagy azt mondja, hogy hát, és meg nem. Tehát ez a megigazulás, a mennybe történik. Amikor az ember igent mond Isten ajánlatára, Isten az Úr Jézus helyettes áldozatára, akkor ő benne is valami megváltozik. Elkezdődik az a folyamat, amit megszentelődésnek hívunk. Vagy, majd a következő soron látjuk, megszenteltetésnek is lehet nevezni. Mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Attól a pillanattól fogva, hogy az ember tudatosan kezdi követni az Úr Jézust, megváltozik az élete. Mert ugye többé nem a valóság szerint akar élni, hanem az igazság szerint akar élni. Nem az a legfontosabb, hogy mit lát a világban, mit érez, vagy mit gondol a saját agyával, hanem az lesz a legfontosabb, hogy az Isten mindenről mit mond. Isten hogy látja ezeket a dolgokat, és a Szentlélek segít abban, hogy nem csak az emberi agyunkkal tudjunk gondolkodni, hanem, kicsit itt sarkosan mondva, az Isten eszével is tudjunk gondolkodni. És ez elvezet majd abba az állapotba, aminek soha nem lesz vége, az örök élet. Az örök életről majd jövő héten fogok beszélni. Tehát így kapcsolódik össze az egész. Ugye így látjuk, hogy hogyan növekszik a palánta. Hogyan lesz a magból teljes növény vagy fa. Na akkor mi pontosan ez a megszentelődés vagy megszenteltetés? Ezt próbáltam összefoglalni egy mondatban, remélem, hogy így érthető. A megszentelődés vagy megszenteltetés a Szentlélek munkája a hívő emberben, amely által az, tehát a hívő ember, hitben megerősödve, gondolkodásban és életvitelben egyaránt, egyre jobban követi az Úr Jézust. Tehát az első dolog az, hogy a Szentlélek munkája. A Szentléleknek van egy speciális területe, munkaterülete, ő megérteti velünk az Isten igazságait. A megtérés előtt is, ugye, megérteti az emberrel, hogy Isten mit akar neki mondani, az Úr Jézus mit tett érte, de hát annak nem lesz vége, amikor az ember megtér, hanem a Szentlélek munkája folytatódik. Fokozatosan magyarázza a Szentlélek az embernek, hogy Istennek milyen gondolatai vannak róla. Ezért nevezik ezt megszenteltetésnek is. Ugye, mert a megszentelődés szó, ez egy kicsit úgy néz ki, mintha ez önmagától működne bennem. Hogy én valamiért megszentelődök. De hát ez nem így van. Kell ahhoz valaki, aki ezt munkája, ez meg a Szentlélek. Itt nagyon fontos megérteni, hogy más felekezetekben ezt egy kicsit furcsán magyarázzák. A katolikusoknál azt mondják, hogy a keresztségben az emberről lekerül az eredendő bűn, és megvan a képesség ahhoz az embernek, hogy megszentelődjön, hogy jó cselekedeteket kell végrehajtani, és ha mégse sikerült, akkor ezt meg kell gyógni. És azt a büntetést végrehajtani, amit a pap rám kimér. Tehát abban a képen ugye Isten sehol. Az ember kapott valamit, egy kincset, ők azt mondják, hogy valami természet fölöttit, és az embernek az a az egésznek az a lényege, hogy az ember abból próbáljon élni. Ez pedig ahhoz vezet, hogy hát akkor nem is annyira fontos, hogy mit mond az Isten, csak az a fontos, hogy mit mond az egyház. Akkor a pap mondja el, hogy nekem mit kell csinálnom. Csinálunk, kész, vége. Akkor ugye Isten már kikerült a képből, mert én már rendben vagyok, megkaptam azt a képességet ahhoz, hogy jót tegyek, aztán majd lesz valahogy. Még a hétvégén is rájöttünk arra, hogy ez milyen furcsa dolgokhoz vezet. Egy katolikus fejében összefér az, hogy egyrészt ő jó katolikus, de másrészt olyan dolgokat tesz, amelyeket a Biblia tilt. De az ő fejében az összefér, mert hát majd elmondja papnak, meggyónja, vagy utána megteszi azt, amit a pap mond neki, és akkor el van tudva, le van tudva, vele nem kell foglalkozni. És a kis egyházakban is lehet azt néha-néha észrevenni, mintha ők azt gondolják, hogy a megtéréssel vége van a keresztény fejlődésnek. Csak az a lényeg, hogy az ember megtérjen, ha megvan térve, akkor ugye Isten igaznak nyilvánítja az illetőt a mennyben, hát onnantól kezdve minden rendben. De nem így van. Mert ugye ez a történet egyik fele, ami a mennyben játszódik le. De nagyon fontos, hogy a megtért ember tisztában legyen azzal, hogy a megtéréssel nem valami lezárul, hanem valami elkezdődik. Valami elkezdődik, aminek nőnie kell, és aminek soha nem lesz vége. Tehát a megszentelődés, vagy megszenteltetés a református felfogás szerint, mert mi a Bibliához ragaszkodunk, mindenben, a Szentlélek munkája a hívő emberben. Mit csinál a Szentlélek? Hát azt munkálja, hogy erősödjön a hívő ember hite. Azt pedig úgy teszi a Szentlélek, hogy megérteti velünk az igét, a Bibliát, amikor a tiszteletes úr magyarázza, amikor Bibliát olvasunk, amikor könyvet olvasunk, amiben magyarázzák nekünk az igét. A Szentlélek gondoskodik arról, hogy azt meg tudjuk érteni, nem elméletileg, nem csak elméletileg, hanem azt úgy tudjuk megérteni, hogy mindig magunkat lássuk a bibliai magyarázatban. Hogy érezzük azt, hogy itt rólunk is van szó. A tiszteletes úr nem egy elméleted mond, a Biblia nem egy történeted mond, hanem mintha állandóan rólam lenne szó. Hát azt teszi a Szentlélek, megerősíti a hitemet, hogy egyre több dologra mondok igent. Ja, Isten azt is mondja. Hát még igaza is van. Akkor, hát ha neki igaza van, akkor az azt jelenti, hogy nekem ezt vagy azt kellene megtennem, elhagynom. Úgy is műveli ezt a Szentlélek, hogy amikor mi megerősítjük a hitünket az úrvacsora vételnél, mert ugye az úrvacsora arról szól, hogy újra igent mondok Istennek az egész gyülekezettel együtt, majd később még fogunk az úrvacsoráról beszélni, amikor én ezt teszem meg, a Szentlélek ezt belülről megpecsételi. Ugye tényleg így van. Tényleg így van. És minden alkalommal, amikor veszünk úrvacsorát, kapunk a Szentlélektől, hát ha világi módon akarom mondani, matricát. De jó, hogy újra megerősítetted, újra megvallottad a bűneidet, ugyan az egész gyülekezettel együtt, újra elkötelezted magadat az Úr Jézus Krisztus mellett, ami nem egy új megtérés, hanem az első megtérésnek a felújítása. Ugye ez fontos, hogy a fejünkben legyen mindig az, hogy kire mondtunk igent. Az igen és a sákramentumok. Ezzel a két dologgal megerősíti a Szentlélek bennünk a hitünket. És ugye én mondtam, hogy a hit az azt jelenti, hogy igenre mondok arra, vagy igent mondok arra, amit megértettem Isten szavából. Ami azt jelenti, hogy én rájövök arra, hogy Isten gondolatai mások, mint az enyém. Isten sok mindenben másképp látja a dolgokat, mint ahogy én látom azokat. De mivel Isten a fontos, én is azt akarom, hogy én is úgy lássam a dolgokat, ahogy ő. Én is azt tegyem, ami tetszik neki. Tehát amikor megerősödik a hitünk, akkor másként kezdjük látni a dolgokat. Önmagunkat is, testvéreket is, a világot is. És mivel másképp látjuk a dolgokat, másképp is kezdünk cselekedni. Ezek az úgynevezett jó cselekedetek. Nem a világ vezérel engem, nem az a legfontosabb, hogy én mit látok, mit értek, az a legfontosabb, hogy az Isten hogyan látja a dolgokat. Akkor a Szentlélek vezérel engem, ugye azt olvastam föl, és abból derül ki, a lélek vezetéséből derül ki, hogy valóban az Isten gyermeke vagyok. És azt észreveszem magamon, hogy amit korábban meg tudtam tenni minden probléma nélkül, az most már nem tetszik. Ugye ezen veszem észre, hogy valóban belülről valami megváltozik. Megerősödik a hitem. És ez egy olyan folyamat, amely egész életünkben tart. És majd a halál után, amit még nem értünk el úgymond, azt ajándékba kapjuk kegyelemből. Amikor majd az Isten színe előtt meg kell jelennünk, akkor ő nem csak igaznak nyilvánít bennünket, hanem ő befejezi azt a munkát, amit itt a Földön már elkezdett, hogy belülről valóban teljesen újak legyünk, ráadásul ugye a feltámadáson még új testet is kapunk hozzá, hogy az új Földön tudjunk élni. Tehát ez a Szentlélek munkája. Most ugye erről az oldalról közelítettem meg. A Szentlélek dolgozik rajtam, megerősödik a hitem, másként kezdem látni a helyzetemet, a cselekedeteimet, a gondolataimat, és ezért már megváltozik az életem is. Egyre jobban követem az Úr Jézust. De, mint ahogy az lenni szokott, a Szentlélek nem csak rajtam munkálkodik, hanem ő azt akarja, hogy én ezt megerősítsem. Tehát ő nem munkálkodik rajtam nélkülem. Tehát fog engem szembesíteni dolgokkal, amelyeket először meg kell értenem, aztán valamit meg kell lépni. Ezért írtam azt, hogy a megszentelődés az ember felől nézve kettős feladat, a bűn elhagyása és a jó cselekvése. De ezt jól kell megérteni. Ugye a folyamat az, hogy a jó cselekedetek a hitből fakadnak. A megszentelődés nem az, hogy alkalmazkodom azokhoz a szabályokhoz, amelyeket a gyülekezetben felállítottak. Vagy a felekezetünkben felállítottak. Nem, az a megszentelődés. Az csak alkalmazkodás. Az lehet egy külső dolog is. A megszentelődés az, hogy a Biblia alapján mérlegelem, hogy az életem hogy néz ki. És Isten olyan kegyelmes, hogy nem a teljes képet mutatja nekünk, egyszerre. Hanem mindig rámutat arra, hogy vannak rossz dolgok az életünkben, és vannak jó dolgok. A jó dolgokért hálát kell adni, a rossz dolgokat kezelni kell. Aztán megmutatja nekünk az Isten, hogy milyen lehetőségünk vannak, hogy jót tegyünk. Hogy azt szerint éljünk, ahogyan ő akarja. Tehát a megszentelődés az ember felől nézve azt jelenti elsősorban, hogy én nem a bűneimre koncentrálok, hogy új, még van ilyen bűn, meg olyan bűn az életemben. Nem is arra koncentrálok este megné, hogy csináltam-e elég jó cselekedetet? Jó fiú voltam? Háromszor is. Akkor segítettem egy öreg nénit átkelni az utam, hát azért másfeles jó cselekedet. Aztán, hát ugye annak semmi értelme. A kérdés az, hogy minden reggel újra igent mondok-e Istenre. És ha igen, akkor kerülök olyan helyzetbe a nap folyamán, amikor eszmélnem kell, hogy mi a jó ebben a helyzetben. Vannak-e olyan, és elém kerülnek olyan dolgok, vagy olyat látok az életemben, amit nem kellene csinálni. Egy lelkész azt írta az egyik könyvében, ismerősöm egyébként, hogy egyszerűen nem tudta letenni a cigit. 12-szer leszakott, 12-szer visszaszakott. Azt mondja, hogy ő próbált a bűn ellen harcolni. Kipróbált ezt a módszert, azt a módszert, valahogy soha nem jött össze neki. Amíg egyszer csak a gyülekezetben egy olyan nagy probléma keletkezett egy házaspárnál, hogy a lelkész úgy érezte, hogy a Biblia álláspontját nagyon szépen sorrendben le kell írni a házaspárnak, hogy ők megértsék, hogy a Biblia erről a helyzetről mit tanít. Egész éjszaka azon dolgozott, hogy a szépen le legyen írva, és egyszer csak rájön arra, hogy ő már 4, 5, vagy 6 órája nem cigizett. Egyszerűen ez van, hogy nem volt fontos. És azt mondja, hogy következtetésként, hogy a megszentelődés az nem az, hogy én magamat megnézem állandóan, hogy mit kellene még jobban csinálni, mert akkor megint én állok a középpontban. Hanem az Isten akaratát, az Istent, az Úr Jézust kell középpontba hagyni. Azzal foglalkozni. Magamba szívni azt, amit ő adni akar. És akkor minden más dolog sokkal kevésbé fontos lesz. Így növekszik az ember a hitben, és Pál apostol minden levelében a végén találunk felsorolásokat, hogy az ember mit ne tegyen, és mit tegyen. Ezek nagyon jó figyelmeztetések. És ezek sarkalnak bennünket is arra, hogy végig gondoljuk az életünket. És amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor tudatosan tudjuk azt választani, amit Isten kér tőlünk. De nem a jó cselekedet a lényeg, hogy akkor elkönyvelem magamnak, hogy hú, milyen jó voltam, sikerült. De az a lényeg, hogy én Isten gyermeke akarok lenni. És azt meg akarom mutatni minden cselekedetemmel, minden szavammal, minden gondolattammal is, ha megtehetek. Nos, erre a gyülekezet adja a gyakorlópályát. Én úgy szoktam mondani, ilyen macskakörmök között azt írtam, hogy a gyülekezet konditerem a hitnek. Ott erősödik. Itt ugye kapunk magyarázatot a Bibliáról. De, csak olyan dolog egyik része, itt megbeszélhetjük, hogy velünk mi történt. Mi az, amiben előre lépést láttunk. Mi hogyan tudtunk bizonyos problémákat kezelni az életünkben. Más pedig, más valaki arról beszél, hogy ő arra jött rá, hogy az Úr milyen nagy dolgokat művelt az ő életében. És azután ugye közösen tudunk egymással hálát adni, és egymásért könyörögni. Ezért fontos a beszélgetős Biblióra, ezért fontos, hogy összejárjunk, hogy beszélgessünk az ígérről, beszélgessünk a saját tapasztalatainkról, mert tudunk egymásnak segíteni. Bennünk már dolgozik a Szentlélek egy ideig, bizonyos dolgokban már látunk, tisztában, mint valaki más, hát akkor tudunk segíteni annak, aki abban a kérdésben nem ott tart, ahol mi. Ezért kell a gyülekezet. És ugye mondtam, a Szentlélek általában az igéhez köti magát. A Szentlélek ott dolgozik, ahol magyarázzák az igét. Hát hol van az? Itt a gyülekezetben. És nem csak a templomban, hanem itt a gyülekezeti teremben is. Akár a babamama körön is. De ahol szól az ige, ahol legalább 2-3 hívő ember összejön, ott jelen van az Úr Jézus, ott munkálkodik a Szentlélek. És így lehet erősödni a hitben. Ezért nincs megszentelődés gyülekezeti élet nélkül. Hívő ember nem maradt a talpon gyülekezet nélkül. Ha nincs konditerem, hát akkor a hit lehet, hogy ellankod. Ha nincsenek testvérek mellettem, mögöttem, akikhez fordulhatok, akkor lehet, hogy teljesen tévesen látom a dolgokat így után. Szükség van a testvérekre. Isten a többek között azért is létrehozta a gyülekezetet, hogy ez gyakorló terep legyen a hitnek. Hogyan tudjuk a kemény szívűeket szeretni, ha egymást nem tudunk szeretni, például. Hát itt a gyülekezetben lehet sok mindent kipróbálni, és ha itt sikerül, akkor van rá esély, hogy a világban az ellenséges emberek között is működik, vagy megálljuk a helyünket. Mert a megszentelődés nem egy könnyű dolog. Én azt írtam, lesznek próbák. Zsidók 12. A Szentlélek tehát megerősíti a hitünket, amikor igét hallunk, amikor úrvacsorát veszünk. Az egy. A Szentlélek megerősíti a hitünket, amikor közösen megbeszéljük, hogy Isten eddig mit tett az életünkben. Ez a második eszköz, a gyülekezet. Aztán a harmadik. Szentléleknek van egy harmadik eszköze arra, hogy gyakoroltassa a hitünket. Ez az itt van. A zsidókhoz írt levél a 12. fejezetében a 4. verstől szeretném most olvasni. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. És elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret, az Úr azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután, testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Itt van a kulcsó, az edzés. Egyetemi évek alatt vívtam. Először első órákon újra tanultam járni. A mesterem azt mutatta, A vívó tanárom azt mutatta, hogy nem lehet csak úgy járni, mint máshol. Amikor vívunk, akkor nagyon kell figyelni, hogy hova tesszük a lábunkat, mert ha rosszul áll a lábunk, akkor nem tudunk mozdulni, és már is tüsé elértek bennünket. Aztán jöttek a cselek, sok mindent más tanultunk, és valamikor ugye eljön az a pillanat, amikor a vívó tanár azt mondja, hogy jó, az alapok megvannak, most kell az erőjelenlétet megerősíteni. És tényleg voltak olyan gyakorlatok, amikor a vívó tanárom azt mondta, hogy ezt addig fogjuk csinálni, amíg már nem látsz engem. Szó szerint így is volt. És nem csak úgy simán a földön, hanem egy padra állított föl, egy nagyon szűk padra állított föl engem, hogy ott gyakorolok, most tudsz járni, akkor azon is tudsz járni, akkor így te, úgy tedd, és addig, amíg tényleg, ugye, hogy beszűkül a látókör, egy idő után úgy sötétedés. Mondom, jó, most hagyjuk abba. Tehát ez az edzés. Mert ugye ki kell bírni az időt, amikor majd tényleg versenyre kerül az ember, mert az nem úgy van, hogy másfél perc után, hát én meg megfáradtam, kérek egy fél óra szünetet. Ez nem így van, ki kell bírni az időt. Tehát ez az edzés. És ugyanúgy edzi Isten a hitünket is. Az elején, miután az ember megtér, először csak a jót látja, ami mindig nagyon jó. Megtér egy ember a gyülekezetben, és egy fél éven keresztül azt fogja mondani, hogy ez a legjobb gyülekezet a világon, itt mindenki kedves, minden héten kapok valami újat a prédikációból, nagyon lelkes, mindenbe akar segíteni, idő után azt mondják a testvérek, hogy ne csinál annyit, mert ez úgy néz ki, meg mi nem csinálunk annyit. Nagyon lelkes, jaj de jó. Aztán lassan-lassan Isten megmutat neki más dolgokat is. Hogy azért nem teljesen tökéletes például a gyülekezet. Az első nagy ijedés talán egy megtért ember életében, hogy hát én azt gondoltam, hogy most szent emberek között vagyok. Itt is vannak bajok. Aztán valamikor eljön az első nagyobb próba, amikor egy nehéz helyzetben helyt kell állni. Amikor a hívő embernek azt kell megmutatni a cselekedeteivel, hogy amit Isten eddig mondott neki, azt meg is értette. És abban helyt is akar állni. Az sok minden lehet egyébként, azt előre nem lehet tudni, de amikor mi jelentkeztünk a misszióra, akkor nekem személyesen az volt az egyik nagy próbám, hogy egyszer csak rengeteg kétel merült fel a szívemben, hogy egyáltalán igaz-e a Biblia. Most 15-ször átírták? Most talán az Úr Jézus soha nem is élt? Mert ugye arra akartam föltenni az életemet. Ezt fogom magyarázni. És semmi mást. És ha ez nem igaz? Egy másfél év kellett nekem ahhoz, hogy a nagyon nagy kétségből eljussam a bizonyosságig, hogy ez így úgy igaz, ahogy le van írva. És érdemes erre feltenni az életemet. Valaki más elveszített a munkáját. Megtért? Nagyon örül neki? Egy idő után kiderül, hogy olyan dolgokat kérnek tőle a munkahelyén, amit eddig úgy vállalt azért, de most már nem akarja vállalni. És a főnök azt mondja, hogy jó, akkor választhatsz. Vagy csinálod, vagy repülsz. És a szülő azt választotta, hogy akkor nem folytatja a munkáját. Egyedül álló, 50 éves. Mi lesz vele? Jött hozzánk sírni. Mondom, azt én sem tudom, de én bízom benne, hogy ha az Isten akarata szerint jársz el, ő majd más utat, más lehetőséget fog mutatni neked. Aztán az APEC-nél kezdett dolgozni. Ott kapod munkahelyet. Mi a másik oldalon? Érdekes módon. És neki felrajzoltam, hogy az én tapasztalataim szerint a hívő ember lelki növekedése hogy néz ki. Sokan azt gondolják, hogy az új szépen, a hívem új szépen fejlődik a hitben, egyre erősebb hívő lesz, aztán lehet, hogy valamikor elér egy csúcsot valahol, ahol már megpihenhet. És mutattam neki, hogy ez nem teljesen így van. A hívő ember növekszik egy darabig, aztán jön a próba, amikor helyt kell állni. És ha mázlia van a hívő embernek, akkor jön ilyen plató, hogy nem tudok tovább növekedni. Az is lehet, hogy kicsit visszaesik. Hogy azt gondolta, hogy már elég erős hívő, és kiderül, hogy a világ, vagy egy bizonyos bűn azért még nagyon egyszerűen tud erőt kifejteni feléje. Aztán abból valamikor kikerül. És újra megerősödik egy picit a hitben. De készülhet fel arra, hogy majd valamikor jön a következő nehézség, a következő próba. Biztatásként néha-néha szoktam mondani ilyenkor, hogy nem biztos, hogy később egyszerűbb lesz a hívő élet. Lehet, hogy a következő próba még valamivel nehezebb lesz. De a jó az, hogy a két próba között Isten megerősíti a hitedet. És Isten azt is ígérte, hogy erőn felül nem fog bennünket megpróbálni. Olyan próbában nem fog bennünket beengedni, ami miatt mi le akarnánk mondani az egész hitünkről. Ilyen próbát Isten nekünk nem fog adni. Isten majd megmutatja a kiutat is a próbában, amennyiben természetesen mi élünk ezekkel a lehetőségekkel, amelyeket ő adott. Hogy élünk azzal, hogy igét olvasunk, élünk azzal, hogy gyülekezetbe járunk, keresjük a közösséget. Nagyon kemény próbák lehetnek a hívő ember életében. Hát nem kell részleteznem. Nekünk is voltak sorban. Hát, arra fel kell készülni. Ez hozzátartozik. Ahogy itt az ige mondta, ez a fenyítés, az edzés, a nevelés. Ha Isten nem foglalkozna velünk, ez azt jelenti, hogy nem vagyunk érdekesek a számára. Ha egy szülő nem neveli a gyerekét, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy neki mindegy. Hogy a gyerek mit tesz, vagy mit nem tesz. Ha nem mindegy neki, akkor neveli a gyermekét. Megmutatja, hogy hol vannak a határok. Persze, hogy segít, ahol tud. Nem kér semmit a gyerektől, amit a gyerek nem tud elbírni. De neveli. És lehet, hogy a gyereknek ez többször nem tetszik, sőt, biztos, hogy a gyereknek ez többször nem tetszik, de ahogy az ige mondta, majd utólag hálás lesz. Amikor 16 évesen elküldött engem az apám dolgozni nyáron, akkor nem örültem neki. De édesapám azt mondta, hogy fiam, tanul meg, semmi sem ingyen az életben, és becsül meg a munkát is. Tehát akkor kétszer nyáron 4 hétig szupermarketben dolgoztam, ilyen Tesco-féle, hogy árut berakni, kirakni, mert hát nem az volt, amiről álmodtam, aztán levélkézbesítő lettem. Na, igen, azt szerettem, az nagyon jó volt. És 6 évig, bő 6 évig az egyetem mellett, minden szombaton, és amikor szünet volt, levélképesítőként dolgoztam. Igen, meg kell tanulni, hogy mit jelent az, hogy valaki dolgozik napsütésben, esőben, hóban. Utólag nagyon hálás vagyok édesapámnak, hogy akkor kemény volt velem. És ugyanazt mondhatjuk közösen arról is, hogyan Isten megedzett bennünket. Nem volt könnyű. Több olyan alkalom volt, amikor egyszerűen nem tudtuk, hogy merre tovább, hogy lesz tovább, mi a kiút. Sírtunk, azt gondoltuk, hogy itt vége, nem tudunk tovább lépni. De minden alkalommal megerősödve kerültünk ki belőle. És olyan csúnya szóval tapasztalatokra tettünk szert, amelyeket tudunk használni abban, hogy másokat is megerősítsük a hitben. Na, erre való a megszenteltetés.